Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, még be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Aztán kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az Úr Jézus soha nem nevezte magát főpapnak, de még papnak sem. Sőt, alázatosan alávetette magát a törvény rendjének, amikor részt vett a jeruzsálemi zarándoklatokon és Isten tiszteleteken, vagy amikor meggyógyított leprást a paphoz küldte a törvény előírása szerint. Burkoltan azonban sokszor is beszélt arról, hogy valójában papi tevékenységre jött közénk. Az ószövetségi pap feladata részben az áldozatok bemutatása volt, részben pedig a nép tanítása. Ez utóbbi vonatkozásában nem lehet kétségünk, hogy az Úr Jézus valóban tanítóként, sőt, Isten által küldött tanítóként működött 3 éven keresztül. Ezt már egyértelműen kimondta Nikodémusnak is, aki rabbinak nevezte őt. Arról beszélünk, amit tudunk, s arról tanúskodunk, amit láttunk. Amikor pedig a templomban tanított, a zsidók megbotránkoztak ezen, az írásokról beszélt, pedig nem is tanulta. Az Úr válasza pedig ez volt: az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Aki kész megtenni az ő akaratát, fölismeri majd, hogy tanításom Istentől való-e, vagy csak magamtól beszélek. Ezzel azt is kinyilatkoztatta, hogy ő Isten által megbízott tanító. Ami az áldozatot illeti, arról soha nem beszélt, hogy ő áldozatot mutat be, de arról többször is jövendőlt, hogy ő áldozattá lesz. Az emberfiának emberek kezébe kell kerülnie, megölik, de harmadnapra föltámad. Az áldozattá válásra utal a gonoszszőlő munkásokról mondott példabeszéde is. A gazda szeretné megkapni a termésből neki járó részt, és szolgákat küld a termésért, de azokat megverik, sőt meg is ölik a munkások. Végül a fiát küldi, hogy elhozza a részesedést, de őt is megölik. Ezzel pedig elég félreérthetetlenül utalt arra az Úr, hogy ez az ő maga halálát jelenti. Hiszen tanítványai Isten fiának tartották őt. Teljesen egyértelmű szavakat az utolsó vacsorán mondott erről, de apostolai még akkor sem értették meg igazán. Ezt mondta szeretetéről szólva: nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Az viszont igazán érdekes, hogy az Úr mennybe menetele után milyen hamar megértik ezek a tanúságtévők, hogy Krisztus halála valóban áldozat volt. Először csak a föltámadását bizonyítják, de a főtanács előtt már egyértelműen kimondják: nincs üdvösség senki másban, mert nincs más senki az emberek között az ég alatt, akiben üdvözülnünk lehetne. A zsidókhoz írt levél pedig már egyértelműen kimondja: Krisztus magát adta tiszta áldozatul Istennek. Az Úr Jézus tehát a cselekedeteiben papnak tartotta magát, noha erről nem beszélt. De hát a maga Istennel való egyenlőségével kapcsolatosan mi lesarkalta éppen az apostolokat? Ha másképp nem, legalább a tetteimért higgyetek. Ugyanez az érv ébresztette lassanként rá az apostolokat, hogy már nem vehetnek részt a régi áldozatokban. A templomba még fölmentek imádkozni, mert az megszentelt hely, de az áldozataik már nem lehetnek a templom áldozatai. Az utolsó vacsorán elhangzott parancs is erre terelte őket, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Majd a zsidók egyre hevesebb üldözései meggyőzték őket arról, hogy el kell szakadniuk a templomi istentisztelettől. És az is egyre világosabb lett számukra, hogy miért éppen a kenyértörés mozdulataiban ismertek rá a föltámadt Krisztusra. Ezek a különféle mozaikok kirajzolták előttük Krisztus papságának valóságát és az új áldozati rendet. Előbb a tanult Szent Pál mondja ki Krisztus papságának lényegét, majd azután a zsidókhoz írt levél fejti ki ezt egészen részletesen. Krisztus örök főpap. Amikor ezt állítjuk, akkor nem csak időről beszélünk, hanem elsősorban minőségről. Ha az idő tényezőre gondolunk, akkor bármilyen meglepő is, ő öröktől fogva pap. Ez az ember számára titokzatos dolog. Már akkor pap volt, amikor még nem is volt ember. Hiszen a pap közvetítő Isten és az emberek között. A fiú azonban öröktől fogva tudja az ember ellenkezését, és öröktől fogva ki akarja azt engesztelni, ezt a sértést. Ahogyan a Zsoltár beszél róla Isten idő nélküli valóságában, itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem. Ha viszont az emberségét nézzük, ugyanezt találjuk már a 12 éves Jézusban, aki kijelenti, nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. És pontosan ezért várja olyan vágyakozva, hogy eljöjjön az ő órája. Vállalja az idő kötöttségét, de kiderül, hogy mekkora tehere számára. Be akarja teljesíteni az áldozatot, mielőbb. Nem azért, mert addig az atyának szenvednie kellene az ember sértéseitől. Szó sincs ilyesmiről. Azért sem, mert az ember sértése nem ér föl Istenhez, ő sérthetetlen. Meg azért sem, mert Istennél nincs idő. Az, ami Krisztus sürgeti, az a teljesség és tökéletesség vágya. A világot jónak teremtette, éppen ezért ezt a jót akarja látni benne. Számára, az ő tökéletessége számára idegen az, ami tökéletlen. Akarata ellen való az, ami sérült és fogyatékos. Az ember szabad akaratát nem akarja szűkíteni, de neki van hatalma arra, hogy helyrehozza azt, amit az emberi gyarlóság elrontott. Ez a tennivágyás feszíti őt, és ezért várja feszülten az órája beteljesedését. Ugyanakkor az örök jelző a főpapsága mellett a tökéletességet is jelzi. Az ember, miután felfogta a vesztesége mérhetetlen nagyságát, igyekszik visszakapaszkodni a szent élet magaslatára, de erre nincs sem ereje, sem módja. Próbál ugyan engesztelést nyújtani, de ez már eleve sikertelen. Részben, mert csak azt adhatja Istennek, amit éppen tőle kapott. Miféle ajándék az ilyen? Részben azért, mert miközben engesztelni szeretne, az újabb és újabb bűnök lehetősége ott él benne. Ezt a hittan így fogalmazza meg, az ember akarata rosszra hajló lett. Hogyan is tudna így igazi engesztelést adni? Ezért a próbálkozása sikertelen. Hiába az áldozatok sokasága, kiengesztelést nem tud szerezni. Ezt fogalmazza meg a Zsoltár. Nem kellett neked a vér s az étel áldozat, engesztelés sem kedves, s égő áldozat sem. A tökéletes csak Istentől, a végtelen tökéletességtől jöhet. Ezt akarta megadni a fiú, az atyának is az ember nevében, és az embereknek is Isten jóságának nevében. Krisztus áldozata örök, tehát eredményes és elfogadott. És ebből fakad, hogy egyetlen is ez az áldozat. Pontosan ez az, amit Péter és János kimondott, amikor a főtanács elé állították őket. Azt még nem tudták felfedezni, hogy mesterük örök főpap, de azt már egyértelműen és határozottan a főpap szemében mondták az Úrról. Nincsen üdvösség senki másban. Az eredményről nem volt kétségük, bár Krisztus tettét nem tudták még pontosan definiálni. Hitvallásuk annyit is jelent, Krisztus áldozata véget vetett az ószövetségi áldozatok értelmének, mert Krisztus által már a miénk az üdvösség. Éppen ez a mai nap ünnep igazi értelme is, mert nem csupán egy Krisztust megillető címet ünneplünk, hanem az ő szeretet áldozatát. Ez pedig nem csak ajándék számunkra, hanem kötelesség is, ahogyan Szent János írja a levelében, arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk, tehát nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért. Örök főpapunk kegyelme éppen ehhez ad nekünk segítséget. Amen.
Mária Rádió.